Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az amerikai szenátus elfogadta az 1000 milliárd dolláros infrastrukturális törvényjavaslatot. A csomag több száz milliárd dollárt biztosít az amerikai közlekedési hálózat korszerűsítésére, és Joe Biden elnök számára mérföldkőnek számít. A törvényt több republikánus szenátor is megszavazta. Svetnik Endre összefoglalója.
Joe Biden elégedetten dőlhet hátra, a demokrata többségi törvényhozás felsőháza a szenátus rábólintott masszív infrastruktúra fejlesztő programjára. Ami miatt még inkább elégedett lehet, 19 republikánus szenátort, köztük a frakcióvezetőt Mitch McConnellt sikerült megnyerni. A szavazás így a kétpárti együttműködés ritka megnyilvánulása volt az élesen megosztott amerikai politikában, jegyezte meg a Financial Times című lap. A szenátusban pontosan fele-fele a két pártból kikerülő törvényhozók aránya, de a végszavazáson 69-en voksoltak igennel a 30 nemmel szemben, és egy republikánus tartózkodott. Most egy olyan évtized küszöbén állunk, amely át fogja alakítani Amerikát, mondta Biden a Fehérházban a szavazás után. Neki sikerült, ami elődjének, Donald Trumpnak nem, mert ő is próbálkozott hasonló csomaggal. Biden elmondta, személyesen hívta fel a legtöbb végül átállt republikánust. Sok kérdésben nem értettek, és kétségtelenül nem is fognak velem egyetérteni, de ahol egyet tudunk érteni, ott egyet is kell értenünk, mondta. Ezzel a javaslattal bebizonyítottuk, hogy még mindig képesek vagyunk összefogni, hogy nagy, fontos dolgokat tegyünk az amerikai nép érdekében. McConnell republikánus frakcióvezető azt mondta, büszke arra, hogy megszavazta a javaslatot, amely bebizonyította, hogy a két politikai oldal még mindig képes összefogni a józanészből fakadó megfontolások érdekében. A 2700 oldalas javaslat most a képviselőház elé kerül, ahol a demokraták kis többségben vannak. Nancy Pelosi házelnök azt mondta, a tervezetet egy másik, új szociális programokat és éghajlatvédelmi intézkedéseket tartalmazó 3,5 milliárd dolláros költségvetési javaslattal egy időben tárgyalják majd, amelyet a demokraták a republikánusok támogatása nélkül akarnak átvinni. Az infrastrukturális törvényjavaslat 550 milliárd dollárnyi szövetségi kiadást irányoz elő a következő 5 évben, az amerikai út, híd és alagút hálózat, valamint a repterek, a vasutak és az elektromos hálózat modernizálására. Olyan terveket is tartalmaz, amelyek célja, hogy javítsák az amerikaiak hozzáférését a szélessávú internethez és a tiszta ivóvízhez. A javaslat tartalmaz egy ellentmondásos elképzelést is, amely szerint a kriptovaluta tranzakciókat be kell majd jelenteni a szövetségi adóhatóságnak. A terv várhatóan közel 30 milliárd dollárt hoz az államkasszának, viszont felháborította a befektetőket és a kriptoszektor szereplőit. Szerintük ugyanis indokolatlan terhekkel sújtják a kriptovaluta bányászokat és a szoftverfejlesztőket. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Folytatódnak a heves harcok Afganisztánban. A tálibok már elfoglalták a második legnépesebb várost, Kandahárt is. Közben a kormány a hatalom megosztására tett javaslatot a radikális iszlamista mozgalom vezetőinek. Kocsonya Zoltán kérdezte Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatók Központjának igazgatóját.
Van, vagy lehet ennek a javaslatnak egyáltalán realitása, mint hogyha nem egyenlő felek állnának egymással szemben?
Igen, nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg nem az a helyzet, hogy elfogadják ezt a tálibok. A nagy kérdés szerintem az lesz, hogy a nemzetközi közösség hogyan fog erre reagálni. Például az ENSZ-BT-ben elítélik-e a táliboknak a fellépését, vagy sem. Tudnélik elképzelhető, hogy a nemzetközi közösség számos tagja úgy gondolja, hogy sokkal egyszerűbb, ha a tálibok átveszik a hatalmat, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt azt lehet látni, hogy gyakorlatilag a kabuli kormány elveszti az ország feletti kontrollt, tömegével adják meg magukat a kormányerők elsősorban azért, mert nem bíznak abban, hogy megsegíti őket Kabul, és Kabul azért nem tudja megsegíteni őket, mert például a légi ellátásukat nem tudja biztosítani, emellett a tálibok láthatóan jól felkészültek erre az offenzívára.
Hogyan nézhet ki majd az Afganisztán, ahol valóban a tálibok teljes hatalom?
Nyilvánvaló, hogy sokkal konzervatívabb lesz, de azért a konzervativizmusnak is lesznek korlátai, különösen ha a nemzetközi közösség a pénzeket, amiből Afganisztán támogatja, ne felejtsük el itt a jelenlegi kormányzatnak nagyjából, a bevételeinek nagyjából a 80-85%-át segélyek teszik ki. Ha ezeket a segélyeket konkrét feltételekhez kötik, például olyanokhoz, hogy ne támogassanak a tálibok, Al-Qaida és iszlám állam fegyvereseket és egyéb terrorszervezeteket, hogy tartsák be minimálisan az emberi jogokat, esetleg tegyék lehetővé a nőknek bizonyos jogok gyakorlását, tanulását, stb., akkor azt gondolom, hogy lehetséges, amennyiben ilyen feltételeket nem fog szabni a nemzetközi közösség, akkor valószínűleg egy elég durva, konzervatív fordulat lesz, de azt is látni kell, hogy a tálibok is szeretnének gyakorlatilag a nemzetközi közösség részévé válni, ezért tárgyalnak Oroszországgal, Kínával, Iránnal, ezért vannak ott Dohában. Tehát én azt feltételezem, hogy nem az a helyzet fog visszaállni, ami 2001 vagy 96 és 2001 között volt Afganisztánban.
Egyre többen menekülnek el Afganisztánból, miután a tálibok folyamatosan foglalják el az újabb és újabb területeket. Múlt héten 6 uniós tagállam levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy ne állítsák le az illegális migránsok visszatoloncolását Afganisztánba. Szerdán azonban Hollandia és Németország is visszakozott a biztonsági körülmények romlása miatt. Szájfó Omár, a Migráció Kutatóintézet kutatója szerint akár a 2015-ös migráns hullámhoz hasonló helyzet is előállhat. Exterde Tibor interjúja.
Az afganisztáni helyzet mindenképpen rossz, minden tudósítás erről szól. Azt látjuk, hogy a tálibok hozzávetőleg már 65%-át uralják az országnak, de a 325-ből közel 200 tartományt ellenőriznek már. Más kérdés, hogy ezek ritkán lakott területek, de már ezekről is gyakorlatilag megindult a belső migráció az országban, a harcok elől 100 000 menekülnek el.
Az Európai Bizottsághoz címzett levélben az uniós tagállamok azt mondják, hogy ez egy rossz üzenet volna, hogyha a visszatoloncolásokat és itt illegális migránsokról van szó, tehát akik nem kaptak menekülstátuszt, leállítanák. Mennyire veszik ezt az üzenetet Afganisztánban?
Ez az üzenet, pontosabban ez a levél, amit ez a 6 ország megfogalmazott, ez elsősorban a nyilvánosságnak szól. Tehát látni kell, hogy az Európai Bizottságnak a tagjait az tagállamok, a nemzetállamok delegálják, tehát ez mondhatni, hogy egy formális felkérés. És egyébként is a nemzetállamok hatáskörében van a illegális migránsok visszatoloncolásának a jogköre. Itt elsősorban egy üzenetről van szó, amit leginkább a migránsoknak, illetve az afgán kormánynak is céloztak, hiszen azt látjuk, hogy az afgán kormány is megkérte az európai országokat, hogy időlegesen a rossz biztonsági helyzet miatt függesszék fel a visszatoloncolásokat, viszont ahhoz, hogy visszatoloncoljanak embereket, ahhoz a fogadófélre is szükség van. Tehát Németország és Hollandia gyakorlatilag ebben a helyzetben nem tehetett más, mint hogy tett egy gesztust az afgán kormány felé, hogy kérésüknek elegettéve felfüggesztették ezeket a visszatoloncolásokat. Különösen, hogy ezek a visszatoloncolások nem is voltak különösen hatékonyak. Tehát Németországból hozzávetőleg 30 000 afgánnak kellene távoznia, miután nem kapta meg a menedékkérelmét. Ehhez képest az elmúlt 6 évben, egészen pontosan 2016 óta, mióta az európai országok és Afganisztán aláírta erre vonatkozó szerződést, hozzávetőleg 1000 ember hagyta el Németországot.
Mennyire lehet komolyan venni azt az afgán kormányt, amely most éppen területvesztésben van és nem nyerésben?
Komolyan venni muszáj, tehát azt látjuk, hogy a tálibok előrehaladása gyakorlatilag az országok a ritkán lakott területein történik meg, a nagy gócpontokon a harcok még váratnak magukra, tehát az afgán kormánynak egyes előrejelzéseik szerint 90 napjai vannak, de más előrejelzések szerint ez még jóval tovább el fog húzódni. Az afgán kormány egyelőre egy nagyon erős politikai entitás, a tálibok mellett a másik nagy entitás Afganisztánban, tárgyalni kell velük, és nagyon fontos az az Európai Unió részéről, hogy ki tudjon eszközölni a kormánytól, illetve a táliboktól is olyan megállapodásokat, aminek a keretében biztonságos zónákat hoznak létre az országon belül, ahova a belső menekültek eltávozhatnak, és ott olyan körülményeket teremtenek, ami nem sarkal további 100 000-eket, adott esetben milliókat arra, hogy nekivágjanak a hosszú útnak.
Ez a mostani afganisztáni helyzet lehet olyan súlyos, mint ami a 2015-ös migráns hullámnál Szíriában volt?
A potenciál mindenképpen benne van. Hozzátartozik, hogy nem csak azokról az afgánokról van szó, akik most Afganisztánban élnek, hanem azokról is, akik a környező országokban. A világ afgán menekültjeinek 90%-a hozzávetőleg Iránban, illetve Pakisztánban él, és hát ezekre az emberekre is nagy nyomás nehezedik a gazdasági helyzet miatt, az adott kormányok politikája miatt, tehát Európának és a migrációnak kitett országoknak érdemes talán ezekkel az országokkal is tárgyalnia, amiatt, hogy ezeket a tömegeket valamilyen módon ott tartsák, ahol vannak.
Egy tabletről kinyert információkkal sikerült újabb adatokat nyerni az orosz Wagner csoportról. A Líbiában harcoló magánhadsereg hivatalosan nem is létezik, mondta el az Inforádió által megkérdezett Oroszország szakértő, Domanics András összefoglalója.
A nemrég Líbiában megtalált és az orosz Wagner csoporthoz köthető tablet a harcoló alakulat mindennapjaiba kínál egy kis bepillantást, mondta el az Inforádiónak Rácz András, Oroszország szakértő.
Szerepel rajta gyakorlatilag egy bevásárló lista, hogy hát milyen fegyverekre van szüksége ennek a csoportnak. Azonosítható belőle a Wagner csoport számos munkatársa vagy harcosa, ugye itt katonákról beszélni nemzetközi jogilag nem indokolt. És számos olyan egyéb részlet is nyilvánosságra került már most, és hát valószínűleg további adatok fognak kikerülni, amelyek alátámasztják azt egyébként már meglévő közkeletű vélekedést, hogy a Wagner csoport az Oroszországi Föderációnak lényegében egy ilyen proxy hadserege.
Formálisan ez egy katonai magánvállalat. Jogilag ugyanakkor nem egyértelmű, hogy létezik-e, tette hozzá a szakértő.
Formálisan nem kötődik az Oroszországi Föderációhoz, azonban számos olyan faktor van, ami azt mutatja, hogy nem csak hogy kötődik, hanem hogy az Oroszországi Föderáció egészen konkrétan az orosz hadsereg, az orosz vezérkar katonai hírszerzésének irányítása alatt áll.
A 2014 óta aktív Wagner csoport létszáma 10 000 fő vagy az alatti lehet, mondta Rácz András.
Először ugye az ukrajnai konfliktusban vettek részt, ott még kis számban, utána a szíriai háborúba való orosz beavatkozásai 2015-től kezdve, ott a Wagner már meghatározó szerepet játszott. Akiket jellemzően toboroznak, vagy akik jellemző oda keverednek a Wagner csoportba, egykori katonák, belügyesek, titkosszolgák, felderítők és különféle erőszak szervezetek volt munkatársai, kiegészítve néhány romantikus eszméktől hajtott, tulajdonképpen elmebeteggel.
Azt már korábbi bevetéseiken is többször sikerült dokumentálni, hogy a Wagner csoport orosz katonai vezetők utasításait hajtja végre, és nekik is jelent, hangsúlyozta a szakértő.
A Wagner csoportnak a legfontosabb kiképző bázis a Dél-Oroszországban van, egy Molkino nevű település mellett. Na most a molkinói bázis az úgy épül föl, és ez nyilvános információ, hogy műhold felvételekről tényfeltáró újságírók munkájából tudható. Tehát a molkinói bázis úgy épül föl, az ember behajt a kapun, átjut az első ellenőrző ponton, utána az egyik irányba elhajt, akkor az a GRU, tehát a katonai felderítés bázisa, a másik irányba elhajt, akkor meg a Wagner csoport bázisa.
Az, hogy a Wagner csoport hivatalosan nem része az orosz haderőnek, azt jelenti, hogy a haderő nem vállal hivatalosan felelősséget a csoport vagy annak tagjai cselekedeteiért, fogalmazott Rácz András.
Ez a tagadhatóság a modern fegyveres konfliktusoknak egy elég fontos jellemzője. Mivel a Wagner csoport formálisan nem része az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek, ezért a vesztességeket el lehet rejteni a belföldi közvélemény elől, ugyanígy el lehet rejteni a költségeket, és ugyanígy el lehet rejteni azokat a pénzeket is, amelyeket a Wagner csoport egyébként megkeres, mert ez zsoldos hadseregként működik, tehát anyagi érdek is jelen vannak a Wagner csoport bevetései mögött.
A szakértő beszélt arról is, hogy katonai magánvállalatok más országokban is vannak. Az Egyesült Államok például missziós tevékenységben is számít rájuk. Ám ezek teljesen másképp működnek, mint az orosz Wagner csoport, hangsúlyozta Rácz András. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Jobban oda kell figyelni a belarusz titkos szolgálat tevékenységére, ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Tálas Pétert Exterde Tibor kérdezte.
Azt látni kell, hogy a Lukasenka diktatúra az azért az elmúlt időszakban jó néhány olyan problémára vagy olyan kihívásra hívta fel a figyelmet, amit figyelembe kell venni minden egyes NATO tagország vagy környező ország védelempolitikájában. Sorolok néhányat. Repülőgép lezényszerítés akkor, amikor én el akarok valakit fogni. Ilyen azért nem nagyon volt eddig. ők voltak az egyetlen.
Terroristák szoktak csinálni, de azok nem államok.
Pontosan, pontosan. Erre azért fel kell készülni. Tehát hogy mondjam, azt gondolom, hogy a repülésbiztonságot, általában a polgári légi közlekedést, a szabályait ennyire semmibe venni is nem valószínű, hogy szabad. Tehát erre oda kell figyelni. Azt látjuk, hogy hasonlóan Oroszországhoz a belorusz titkosszolgálat, vagy a belorusz KGB katonai biztonsági szolgálat is külföldön is likvidálni próbál, igyekszik embereket. Tehát ezt is figyelembe kell venni, jobban oda kell figyelni a belorusz titkosszolgálat tevékenységére. Azt lehet látni egyébként, hogy ebben a tevékenységében tulajdonképpen mintázatában ugyanazt követi, amit az Oroszországi Föderáció titkosszolgálata, nyilvánvaló nem akkora hatékonysággal is, nem olyan eszközparkkal is, stb.
De és akkor egy harmadik... Hogy lehet erre odafigyelni? Hát az oroszok Nagy-Britanniában végrehajtott műveleteit is minden további nélkül meg tudták csinálni. Embereket öltek meg. És nem látszik, hogy különösebb következménye volna. Nem mondták azt, hogy jaj, hát ilyet többet nem csinálunk.
Hát azért olyan következményét nem nincs, hogy ilyet többé nem csinálunk, de azért nézzük meg, hogy ezeknek az akcióknak milyen hatása volt a nyugati-orosz kapcsolatokra. A hidegháború óta nem volt ilyen rossz kapcsolat Oroszország és a Nyugat között. Amit egyébként hosszú távon azt feltételezek, hogy Oroszország fogja megsínyleni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek azért volt nagyon komoly hatása. És leginkább felteszem, hogy Oroszország presztízsében is. Tehát azt gondolom, hogy igenis ezeknek a hatása mindenféleképpen nagy. És még nagyobb egy kisebb diktatúra esetében. Azért Lukasenka elnök nem rendelkezik se olyan képességekkel, se olyan lehetőségekkel, mint Putyin. Tehát, és akkor még egy dolgot hadd említsek meg, ugye nálunk mindig azt szokták mondani, hogy hát itt ez egy irányított migráció, na most látványosan lehet látni, hogy igen, van az irányított migráció ilyen, mint amikor a Lukasenka elnök fogja magát is repülőgépekkel Irakból hozott menekülteket, akit aztán átnyom a litván, a lengyel és a lett belorusz határon.
Az Unióba be.
Így van, az Unióba be. Azért ezt sem lehet hosszan csinálni. Részben azért, mert ugye az Unió viszonylag gyorsan tudott lépni, és leállította a irakiak részéről a részvételt ebben az egész történetben.
Meg kerítést épít.
A kerítést is épít természetesen, és hát a másik, hogy arról is tudunk, hogy visszatoloncolják őket. A beloruszok pedig próbálják azt elmagyarázni, hogy milyen szörnyű dolog, hogy a demokratikus rendszer visszatoloncolta őket, és hogy majdnem félholt emberek jelennek meg náluk. Ez belpolitikailag tök jó, de külpolitikailag nem nagyon.
Megtört az ellenállása, lemondott New York állam kormányzója. Andrew Cuomo-t egy sor szexuális zaklatási ügyben vádolták, és egy vizsgálat szerint bizonyíthatók a tettei. Svetnik Endre összefoglalója.
85 degrees, 75% humidity, and this afternoon Andrew Cuomo resigned.
Stephen Colbert, az ismert tévéshow házigazda, ünnepelve fogadta a New Yorki kormányzó távozását. Mint mondta, két dolog miatt örül. Egy, New Yorkban süt a nap, kettő, lemond Andrew Cuomo.
Don't let the door hit you on the butt on the way out.
Nehogy rácsapódjon az ajtó kifelé menet, de ha rácsap, akkor az ajtó is mondjon le, mondta a humorista. A demokrata párt egyik korábban nagyágyúnak számító és a pandémia kezelés során a zavaros elméleteket hangoztató Donald Trump ex-elnök ellenpéldájaként emlegetett Cuomo egy sajtótájékoztatóján dőlt a kardjába.
And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside.
A legjobb módja annak, hogy ma segítsek, hogy félreállok, mondta, miközben továbbra is tagadta az állításokat, hogy szexuálisan zaklatott volna több nőt. A kormányzó távozása ellenére két hétig még hivatalban marad. Cuomo a demokrata párttársai, köztük Joe Biden elnök is nyomást gyakorolt. Alig egy évvel ezelőtt még imádták, amikor amerikaiak milliói nézték naponta a koronavírus járványról szóló televíziós sajtótájékoztatóit. Jöttek azonban a vádak először arról, hogy arrogáns és goromba, majd arról, hogy 11 nőt, köztük állami alkalmazottakat zaklatott szexuálisan. A New Yorki főügyészség független vizsgálatot folytatott és úgy foglalt állást, hogy igazak a vádak, jelentette a BBC. A sértett nők azt állították, hogy szexuális megjegyzéseket tett, megérintette vagy tapogatta és beleegyezésük nélkül csókolgatta őket. A jelentés hatására számos prominens demokrata képviselő, köztük Nancy Pelosi a képviselőház elnöke, Chuck Schumer a szenátus vezetője és New York állam két szenátora is Cuomo ellen fordult. A zaklatási vádakkal kapcsolatban még mindig büntető eljárás folyik ellene. Bár a kormányzó tagadta a vádakat, sajtótájékoztatóján azt mondta, mélységesen bocsánatot kér minden nőtől, akit esetleg megsértett a tetteivel. Az én fejemben soha nem léptem át a határt senkivel szemben, de nem tudtam, hogy mennyire megváltozott ez a határ. Mondta és arra utalt, hogy politikai motivációk állhatnak a háttérben. Cuomo azt is elmondta, hogy az ügy ártott a lányaival fenntartott kapcsolatának, de arról beszélt nekik, hogy soha nem volt és nem is lenne szándékosan tiszteletlen egy nővel szemben. A kormányzó távozását demokrata pártársa, de amúgy bírálója Bill de Blasio New Yorki polgármester is örömmel fogadta. A fehérházi szóvivő szerint pedig Joe Biden elnök azóta nem beszélt régi barátjával, hogy megjelent az ügyészségi jelentés. Cuomo utódja a 62 éves centrista demokratának mondott Kathy Hochul alkormányzó lesz. Ő az első nő, aki a negyedik legnépesebb amerikai államot vezeti majd. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a műsorvezetőt Kántor Violát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!